Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom föl, a Zsoltárok könyvének a 25. fejezetéből a mára kiírt egyik ige szakaszt, tehát a Zsoltárok könyvének 25. fejezetéből, vagyis a 25. Zsoltárból a 6. verset fönnállva hallgassuk meg. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Eddig olvasom az igét. A bőjt második vasárnapján állt előttünk ez az ige Dávidnak a Zsoltárából, és hát komoly kérdést vett fel bennem ez a gondolat, mert úgy érzem, hogy sokszor félreértjük azokat a gondolatokat, vagy félreértjük a Dávidnak is ezt a kérését, amikor azt mondja, hogy Uram, fordulj hozzám, emlékezzél meg rólam, emlékezzél meg irgalmasságodról, emlékezzél meg kegyelmedről, mert hát örök ez. És mi sokszor úgy érezzük ezt, hogy tulajdonképpen Istent emlékeztetni kell arra, hogy ő emlékezzen meg rólunk. Mint hogyha emlékeztetni kellene őt bizonyos dolgokról, hogy el ne feledkezz róla, hogy hát te tulajdonképpen irgalmas vagy, te tulajdonképpen kegyelmes vagy, és hogy ne feledkezzél el arról, hogy én is itt vagyok, és szükségem van arra, hogy oltalmazóm légy, hogy segítségemre siess, és amikor hívlak, akkor meghallgass bennünket, mint hogyha azért kéne Istent emlékeztetni, mert ő elfeledkezne róluk. De félreértjük Dávidnak a gondolatait, vagy félreértjük ezeket a gondolatokat, ha így gondolkodunk erről, mert ne gondoljuk azt, hogy Isten elfeledkezne rólunk. És nem kell őt noszogatni, és nem kell őt és újra emlékeztetni, hogy itt vagyok, Uram, és én rám is kell figyelni, mert hát ugye, ahogy sokan gondolják, hogy hát olyan sok ember él ezen a világon, és hát azon csodálkoznak némelyek, hogy Isten hogyan tud mindenkire odafigyelni. Igen, emberi gondolkodás szerint nehéz is. Nehéz elgondolni, hogy Isten hogy tud mindenütt jelen lenni. Olyan nehéz elgondolni azt, hogy ő hogy tud mindent látni itt Magyarországon, Nyíregyházán, ebben a kis gyülekezetben minden embert ismer, tud rólunk mindent, ugyanakkor pedig Japánban, vagy éppen Dél-Koreában, vagy bárhol a világ részén, ahol még több ember él, hát hogyan lehetséges az, hogy Isten mindenkire oda tud figyelni. És nyilván ebből adódik az a gondolat, hogy Isten néha emlékeztetni kell arra, hogy Uram, itt vagyok én is, és az én gondjaimmal is kell, hogy foglalkozzál, és talán ez a gondolat van bennünk, de ahogy az előbb mondtam, hogy félreértjük akár Dávid imádságát, vagy akár az Istennel való közösségünket, ha úgy gondoljuk, hogy így kell Istent emlékeztetni, hanem Isten vár. Azt várja, hogy ráébredjünk arra, hogy nekünk van szükségünk ő rá. És amikor felkiáltunk, és amikor Dávid is felkiált, hogy Uram, emlékezzél meg irgalmadról, akkor nem az Urat kell emlékeztetni, hanem Dávidnak önmagát kell emlékeztetni, nekünk önmagunkat kell emlékeztetni arra, hogy de hát Isten irgalmas, én balgatag ember, miért nem mentem hozzá előbb? Miért nem kértem segítségül akkor, amikor éreztem, hogy szükségem van rá, és hát mikor nincsen nekem szükségem rá? Ráébredni arra, hogy nélküle, az ő irgalmassága nélkül nincsen az én életemben biztos pont. Nincs az, aki segítségemre sietne. Tehát Isten igéje arra bátorít, és Dávid Zsoltára is, hogy igenis vegyük észre, hogy nekünk szükségünk van az Úrra. Hogy vigasztaljon, hogy bátorítson, hogy áldást adjon, hogy megsegítsen bizonyos helyzetekben, hogy mellénk álljon, amikor szükségünk van rá. De akkor miért nem hívjuk segítségül őt? Miért van az, hogy mindig az utolsó pillanatban, jaj, Uram, hát akkor ne feledkezzen róla, most vagyunk bajban. Mert hát kinek van szüksége Isten segítségére? Kinek van szüksége Isten vigasztalására? Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor így a bőttel kapcsolatban, bőti időszakban egy nagyon fontos kérdés ez, amikor Jézushoz jönnek a farizeusok, írástudók, sőt, tulajdonképpen keresztelő Jánosnak a tanítványai is, hogy miért van az, hogy a te tanítványaid nem bőtölnek, mint ahogy keresztelő János tanítványai bőtölnek, sőt, ahogy mi is bőtölünk, miért van az, hogy nekik ez nem fontos, és ők ezt nem teszik. És Jézus pedig azt mondja, hogy hát amíg velük van a vőlegény, addig a nász nép nem szokott bőtölni. Tehát nem kell nekik bőtölni, de majd eljön az az idő, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor majd szomorkodnak, akkor majd bőtölnek. És én ezen gondolkodtam el, hogy valóban így van. Éppen a bőttel kapcsolatban, vagy a tanítványoknak Jézussal való kapcsolatát látva, hogy tényleg valóban a tanítványoknak Jézus mellett mondhatjuk, hogy nagyon jó dolguk volt. Nem kellett gondolkodniuk, nem kellett dolgokat nekik eldönteniük. Jézus mindent eldöntött helyettük. Mindenben segítségükre volt. Akkor, amikor kérdéseik voltak, mindig mehettek hozzá. És hát abban a helyzetükben valóban nem volt szükség arra, hogy ők maguk döntsenek dolgokban, hanem Jézus elküldte őket, Jézus rendezte az ő sorsukat. Amíg velük volt a vőlegény, nem volt ilyen problémájuk, nem volt keserűség, vagy ha volt, újra és újra megtapasztalták azt, hogy Jézus felemelte őket. És aztán emlékezzünk csak arra, amikor azt mondja a Péternek az Úr Jézus, hogy amikor majd megöregszel, és más övesz fel téged, és oda mész, ahova nem akarsz. És én arra gondoltam, hogy így van ez a mi életünkben, hogy van az ember életében egy időszak, amikor nincs szükség a bőtre, amikor bennünket vezetnek. Isten igéje beszél ilyen időszakról, ugye a gyerekkort állítja elénk, amikor a gyermeknek nem kell azzal törődnie, hogy mit fog fölvenni, mivel fog ruházkodni, mit fog enni, mi lesz, hanem boldog a gyerekkorában, mert tudja azt, hogy igenis majd gondoskodnak róla. Én mindig visszasírom az életemben azt a boldog gyerekkort, amikor nem volt gondom. El se tudtam gondolni, hogy a szüleim miből vesznek nekem ruhát. Olyan természetes volt az, hogyha én kértem valamit, akkor a szüleim igyekeztek megadni, és én ma látom azt, ma tapasztalom azt, hogy hát milyen keservesen tudták előkeríteni, és hogy mennyi mindenről le kellett mondani, hogy engem tanítsanak, vagy testvéremet tanítassák, és ma elgondolkodva azon, hogy én annak idén arra gondoltam, hogy ugye bejött valamikor a 80-as évek elején a Lévis Farmer, ugye, mert az akkor olyan nagy dolog volt, és én mindenképpen Lévis Farmert akartam venni, mert hát ugye az volt a menő akkor, és emlékszem, hogy 980 forint volt egy Lévis Farmer, hát ma örülnénk, ha annyiba kerülne egy nadrág, hát ma már ennyiért nem kapunk. De én úgy természetesnek vettem, hogy a szüleim azt meg fogják venni, és ma visszagondolva arra, amikor a szüleim elmondták, hogy a havi keresetük, édesapának a havi keresete 2400 forint volt, és körülbelül ugyanannyit keresett édesanyám is, és én belegondoltam, hogy én pedig kértem tőle, és olyan természetesnek vettem, hogy ők megveszik. Akkor nem vették meg, mert nem volt rám való, mert olyan kicsi voltam, hogy még olyan kicsi méretben nem gyártották, de aztán, amikor egy kicsit megnőttem, megkaptam. Ugye, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy hát miért is böjtölnének? Miért is lenne nekik erre szükség, amíg velük van a vőlegény, amíg gondoskodik róla, de eljön az idő, amikor majd megérzik azt, hogy mit jelent, hogy nincsen mellettük. És el is jött az életükben. Ugye, amikor vége volt az ő földi útjának, amikor keresztre feszítették, amikor meghalt, akkor a tanítványok mindenben összezavarodtak. Na, akkor most jöhet a böjt. Most igazán értik azt, vagy kezdik megérteni azt, hogy mit is jelent, hogy Jézus velük volt. Amíg ott voltak, ugye, kimondta Péter, hova mehetnék? Hát, az Isten beszéde van te nálad, és mi elhittük, és megértettük. Most pedig minden bizonytalanná vált, nem mehettek oda Jézushoz, nem kérdezhették meg, nem lehetett az életükben az a biztos pont, ami addig ott volt, hát most ott az ideje, hogy elgondolkozzanak, hogy böjtöljenek. Amikor végre rájönnek arra, hogy hát ők is vígasztalásra szorulnak, és mindannyian vígasztalásra, bátorításra, Isten segítségére szorulunk. Na de hova menjünk? Ki az, aki igazán meg tud bennünket vígasztalni? Az elmúlt héten volt előttünk az a gondolat, ima órán is említettem az elmúlt héti igében a példabeszédekből az, hogy az ember talál olyan embert, aki jó hozzá, de hűséges embert kicsoda találhat. Ugye, és arról beszéltünk, hogy igen, vannak az életünkben olyan emberek, akiket megtalálunk, amikor baj van, amikor segítségre van szükségünk. De azt mondja az ige, hogy hű embert kicsoda találhat. Rájönni arra, hogy kevés az, hogyha mi emberekben bízunk. Pedig mi olyan sokszor úgy gondoljuk, hogy ha valami problémánk van, akkor jó, ha vannak mellettünk emberek. De tudnak ezek segíteni rajtunk? Olyan sokszor vagyok bajban, amikor emberek tanácsot kérnek tőlem, és hát várják azt, hogy mondjam meg nekik, ugye, ahogy szokták mondani mostanában, a tuti megoldást. És tényleg, sokszor az emberek a lelkészektől meg különösképpen azt várják, hogy majd ők mindenre megadják a választ. Csak kérdezni kell. És el se hiszik az emberek, hogy milyen nehéz az embernek ezt a terhet hordozni. De nem csak a lelkészek hisz, ha úgy nézzük az életünket, akkor az ige arról beszél, hogy mindannyian papok vagyunk a magunk helyén, mindannyian szent nemzetség vagyunk, hát a hívő embertől különösképpen várják azt, hogy mondja meg a megoldást a problémákra. És az ember mindig érzi, hogy nem csak te vagy ilyen helyzetben, aki most hozzám jössz, hanem hát én is sokszor értetlenül állok dolgok előtt. Bár meg tudnám mondani a megoldást, bár el tudnám mondani, hogy mi az, amit most neked döntened kell. De hát én is csak ember vagyok. Valamit megérthetünk Isten igéjéből. Valamit áthatunk bátorítás, de megoldásokat adni nem vagyunk képesek. Nem tudunk embereket meggyógyítani, képtelenek vagyunk arra, hogy a terheiket levegyük. Az ige is azt mondja, mindenkinek saját terhét kell hordozni. Nem könnyű azt az elvárást teljesíteni, amit az emberek várnak tőlünk, vagy várunk egymástól. Hát ki tud megvigasztalni, ki tud erőt adni nekünk? Emlékezzünk csak, amikor a 38 éve beteg emberhez ott a jeruzsálemi tó partján Betesda tavánál az Úr oda megy ehhez az emberhez, ez a 38 éve beteg emberhez, és megkérdezi tőle, hogy miben segíthetek. És akkor azt mondja ez a beteg ember, hogy nincs emberem. Nincs emberem. Nincs emberem, aki megfogna, aki bevinnie a vízbe, mert időnként angyal száll le a tóra, de hát mivel, hogy én nem tudok megmozdulni, nincs, aki bevigyen engem, hát ki tud rajtam segíteni? Vagy milyen vigasztalanok voltak a tanítványok, amikor Jézust keresztre feszítették és eltemették. És ugye emlékezzünk csak Péterre, aki azt mondja, hogy Uram, vagy többieknek, hogy én elmegyek halászni. Úgy sokszor elgondolkodom, hogy miért is ment el halászni Péter? Hát miért ment el? Mert abban a pillanatában nem tudott mit kezdeni a dolgokkal, és mit csinál az ember, hogyha elkeseredik? Valamibe beleásom magam. Van, aki a munkában, sajnos vannak emberek, akik az alkoholba, vagy más egyéb nehézségben, nincsen megoldás, nincsen kilátás az életemben, valamibe belefolytom a gyengeségemet, erőtlenségemet, valamit csinálok, mert egyébként beleőrülök azokba a dolgokba, amelyek velem történtek. Elmegyek halászni, és a tanítványok mondják, megyek én is veled, megyünk mi is mindannyian. Vagy az emmausi tanítványok, akik megpróbálták egymást bátorítani, mentek hazafelé a úton, és beszélgettek magukban, amikor Jézus oda jött hozzájuk, melléjük, hogy miről beszélgettek, és elmondják azt, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják, hogy nem hallottál ezokról a dolgokról, mi itt megyünk hazafele, beszélgetünk, próbáljuk kibeszélni, megpróbáljuk megérteni a dolgokat, összerakni a mozaikokból a képet, hogy tisztán lássunk, de lehetetlen. Nincs erőnk, nem tudjuk látni ezeket a dolgokat. Vagy emlékezzünk egy másik történetre, amikor Lázár, Mária és Mártának a testvére meghalt, és ott voltak mellette mindazok a zsidók, akik nagyon szerették őt. Nem csak Jézus szerette ezt a testvérpárt és Lázárt, hanem mindenki a környéken. Jöttek hozzájuk a zsidók, és ott voltak mellettük, de nem volt vigasz, amit el tudtak volna mondani. Mindig olyan erőtelen az ember, amikor vigasztalni kell egy halálesetvel, egy betegséggel kapcsolatban. Mit is mondhatnának? És amikor megjött Jézus, akkor oda mentek az asszonyok, a két testvér hozzá, és meg is kérdezték, Uram, ha itt lettél volna, talán egy kicsit szemrehányásként, akkor nem hal meg a mi testvérünk. Hát ki az, aki meg tud vigasztalni? És olyan jó látni, hogy minden esetben, aki vigasztalást, aki megoldást tudott adni, mind a kérdésekre, mind a betegségre, mind a halálra vonatkozóan, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Igen, egyedül Istennél van vigasztalás. És ezt értette meg Dávid, amikor kimondta, hogy Uram, egyedül nálad van vigasztalás. Emlékezzél meg rólam, emlékezzél meg, mert te irgalmas Isten vagy. Emlékezzél meg rólam, szükségem van rád. Olyan kedves az az ige, amikor Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban. Ó, milyen jó dolog, hogy valaki ilyen hittel tud oda nézni az Úrra. Hogyan tud valaki ilyen hittel nézni az Úrra? Pedig, ha Pál apostol életét nézzük, akkor azt látjuk, hogy mennyi teher volt ő rajta. És ha az emberekkel való kapcsolatát nézzük, akkor azt is látjuk, hogy mennyi csalódás volt az ő szívében és hordozott emberekkel kapcsolatban. Amikor csalódunk, barátunkban, amikor csalódunk testvérünkben, amikor csalódunk azokban, akikben leginkább bíztunk, akkor az ember úgy összetörik, és úgy érzi, hogy nincs tovább, akkor kihez jöhetnék? Hát mennyi emberben csalódott Pál apostol? Ki tud megvigasztalni, ki tud nekünk erőt adni ebben a helyzetben? Azt mondja Isten igéje, hogy én egyedül csak te benned bízom. Dávid világossá teszi azt, hogy Uram, te emlékezzél meg rólam. Emlékezzél meg, hogy te irgalmas vagy, hogy te kegyelmes vagy, hogy te öröktől fogva hordozod az én erőtlenségeimet. Hogyan vigasztal Isten bennünket? Tehát olyan szép szavak ezek, hogy Isten vigasztal, Isten erőt ad. Na de hogy? Miképpen tapasztalhatom én meg, amikor úgy érzem, hogy egyedül vagyok, úgy érzem, hogy nincs mellettem senki, amikor nem látom őt, nem jön oda hozzám, nem ölel át be engem, nem igazán látható Isten jelenléte, hát hogyan vigasztal bennünket Isten? Olyan jó volt olvasni az előbb a igében, ami mindig bátorítás kell, hogy jelentsen számunkra, amikor azt mondja az Úr ott a János evangélium a 14. fejezetében, hogy én nem hagylak titeket árvákul. A Szentlélek, akit az Atya az én nevemben küld, az mindenre megtanít titeket. Az mindenre megadja a választ, az eszetekbe juttatja azokat a dolgokat, amelyeket én nektek mondok. Tehát, hogy Isten úgy vigasztal, hogy mindig elkészíti számunkra a megoldást, és megmutatja azt. Lehet, hogy úgy, hogy egy testvér küld, és valamit mond. Nem ő fogja megoldani a problémádat, nem a testvértől kell várni, de megmutatja azt az utat, amin neked járnod kell, és amely a gyógyulást adja. Ő megmutatja. Emlékezzünk csak a Emmausi tanítványoknál, amikor arról olvasunk, hogy ott menve az úton, az Úr Jézus elkezdi nekik magyarázni az írásokat, hogy hát nem emlékeztek? Az írások szerint ennek így kellett történni. De nincs még vége. És amikor eltűnt előlük Jézus, akkor mint egy hályog lehullott a szemükről, felismerték őt, és akkor elmondták, hogy hát gerjedezett a mi szívünk, amikor beszélt hozzánk. És végre most már megértettünk, hogy miért is volt erre szükség, és felszabadultak, és aztán találkoztak a feltámadt Krisztussal, és átélték az Isten szent lelkének az eljövetelét, és valami betöltötte a szívüket, onnantól kezdve minden mássá vált. Vagy amikor az Úr szól ott a 38 éve beteg embernek, hogy kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj. Isten gyógyulást tud adni az embernek. Ott is ő volt az, aki a megoldást adta. Nincsen emberem, de van olyan megváltóm, akihez jöhetek. Hogy végre az Úr felébresztette benne, ebben az emberben, abban a 38 éve beteg emberben az, hogy ne az emberekben reménykedjél, fordulj is hozzá, hogy emlékezzél. Emlékezzél meg rólam, Uram, mert csak rád van szükségem. Emberekben csalódtam, önmagamban csalódtam, magam sem voltam képes erre, hogy megoldódjanak a problémáim. De végre rájöttem, hogy te vagy az én segítségem. És amikor ott a két nő tanítvány és a eltemetett Lázár sírjánál az Úr imádkozik, és azt mondja, hogy vegyétek el a követ, és kijön Lázár föltámadva. Hát Isten képes ezt elvégezni. Amit emberek nem tudtak vigasztalást adni, azt az Úr megadta, de mielőtt ez megtörtént, emlékezzünk csak arra, hogy azt mondja az Úr a tanítványoknak, a két nőtestvérnek, hogy föl fog támadni a testvéred. És azt mondta, hogy tudjuk, Uram, a feltámadásnál. hogy igen, ez is egy csodálatos üzenet, mert tudjuk azt, hogy Jézus nem mindenkit támasztott fel. Emberek elmennek mellőlünk, akiknek az elmenetele fáj. De hogy Isten tudja elvégezni bennünk, ő tudja azt a bizonyosságot adni a szívünkben, hogy föl fog támadni a feltámadáskor. És úgy fogjuk meglátni Istent, amint van, és nem csak én, hanem mindazok, akik hisznek ő benne. Ez a bizonyosság. Időnként elfáradunk, de emlékeztessük magunkat arra, hogy nekünk szükségünk van Isten vigasztalására. Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten újra és újra fölemeljen bennünket, és megadja a válaszokat a mi kérdéseinkre. Hogy békesség legyen a szívünkben. Azt mondja ott az Úr Jézus a János 14-ben, a felolvasott ige szakaszban, hogy én békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. És ez egy nagyon fontos szempont. Mi mindig úgy várjuk Istentől a segítséget, vagy arra gondolunk, hogy Isten akkor majd mindent elintéz az életünkben. Abban látjuk a békességünket, vagy abban gondoljuk a békességünket, hogyha minden megvan az életünkben, amire mi úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. Békességben élünk, szeretteinkkel, úgy rendben vannak az anyagi dolgaink, van munkahelyünk, van ez, van az, tehát úgy azért jó vannak a dolgok körülöttünk. De egy dolgot látni kell, hogy egyrészt nem mindig van így. Vannak az életünkben időszakok, amikor tényleg Isten kegyelmes hozzánk, és úgy mennek a dolgok. Máskor vannak problémák, jönnek nehézségek, és akkor elveszítjük a nyugalmunkat, akkor nem lesz békességünk. És ez sem ad békességet. Zákeusnak mindene megvolt, és mégsem volt békessége. Salamon király gazdagsága messze földön híres volt, még Séba királynéja is eljött, csodálatosan építkezett, és mégis azt olvassuk, hogy nem volt békessége. Békétlenség volt. Mert irigység volt benne, mert annyi minden az ő szívében békétlenséget adott, az önvád, vagy bármi más, ami az ember szívében ott van, nincs békessége. Hát akkor mi ad békességet? Azt mondja az Úr, hogy az én békességemet adom néked. Ami nem attól függ, hogy milyenek a körülményeim, hanem attól függ, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Úrral. Hogy megértettem-e, hogy ő az, aki vezet engem, és bármi történik az életemben, én bízhatok az ő hűségében, mert ő mellettem van. Lesznek nehézségek, ahogy volt a 38 éve beteg embernek, ahogy volt Máriának és Mártának, de hozzá kiálthatok, és Isten az ő lelke által békességet ad az én szívemnek. Ezt a békességet akarja adni az Úr, és mi kell ehhez? Hogy megbékéljünk Istennel. Van egy nagyon kedves gondolat Pál szavaiból, amikor azt mondja Pál, és ez egy nagyon szép, Krisztusért kérlek benneteket, béküljetek meg Istennel. Pál megértette, hogy ez az ő életének az alapja, hogy megbékülök Istennel. Hogy elfogadom azt, hogy szükségem van rá, és elfogadom azt, hogy amit ő nekem mond az ő igényében, az nekem helyes és az nekem jó. Nem azért akarom Istent követni, nem azért akarok vele járni, mert félelemből, mert ha nem teszem, akkor akár Isten majd megver engem, vagy majd nem ad olyan dolgokat, és félelemből követem őt, nem azért követem, mert elhiszem, hogy amit nekem mond, az nekem jó. Elhiszem azt, hogy amit nekem ad az életemben, az helyes, és az mindenre jó, még akkor is, ha ez nehéz. Mert bizalmam van benne. És hiába hallgatok barátokra, ők is ugyanannyira erőtelenek, és ők is ugyanolyan bizonytalanok, mint én. Nem másban, hanem egyedül az Úrban van az én bizodalmam. Ezért mondja a zsoltárírói, és ezért kéri az Urat, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, mert én most ma már látom, hogy Te tudsz megmenekíteni, Te tudod, ami az én bűnömet elvenni, és itt fel is sorolva, érdemes elolvasni majd a 25. zsoltárt otthon, és megnézni, hogy mennyi mindenben kéri az Úrnak a támogatását. Nem Istennek van szükség arra, hogy mi figyelmeztessük őt, hanem nekem van szükségem arra, hogy a szívembe véssem azt, hogy milyen is az én Uram. És nincs olyan probléma, nincs olyan kérdés, nincs olyan élethelyzet, amire ő ne tudná a választ. És ha én benne bízok, és ha én hozzájövök, akkor ugyanúgy, mint a 38 éve beteg embernek, ugyanúgy, mint Zákeusnak, ugyanúgy, mint Máriának, Mártának, és a többi embernek, nekem is elkészíti a megoldást. Csak legyen bizodalmam. Pál azt mondja, Krisztusért kérlek, béküljetek meg az Istennel. Vegyétek komolyan Isten szeretetét, fogadjátok el, hallgassatok rá, és megtapasztaljátok minden nap az ő jelenlétét és áldását. Én azt kívánom, hogy értsük meg Istennek a hívását. Tapasztaljuk meg minden nap az ő segítségét, mert ő irgalmas, mert ő kegyelmes, mert ő örök fölfogva. Ilyen indulattal van felénk. Hát miért ne használnánk ki Istennek ezt a szeretetét? Jöjjünk hozzá ma is. És az ő békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat is ő benne. Amen.